Urunk Jézus, köszöntünk, kik imádásodra jöttünk. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden kedves tagját, anyák nap istentiszteletünkön, Pál apostol szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Zsoltár énekléssel kezdjük meg mai alkalmunkat. A 138. Zsoltár első versét énekeljük, és ezzel hívjuk segítségül a mi Urunkat, Istenünket. A 138. Zsoltár első verse így kezdődik: Dicsér téged teljes szívem. Foglaljunk helyet, testvéreim, és fogadjuk szeretettel, amikor több módon is szeretnénk ezen a mai napon köszönteni az édesanyákat, nagymamákat, dédmamákat is értelemszerűen. A nagyobbik köszöntést azt a Jópásztor Református Óvoda Csengetyű csoportjától várjuk és kapjuk majd, illetve előtte Hegedűs János tiszteletbeli presbiter testvérünk egy igével és egy verssel köszönti a kedves édesanyákat.
Kedves testvérek, anyák napi alkalmából szeretettel köszöntöm az édesanyákat, és köszöntésül egy ígét és egy verset fogok elmondani. Az ige megvan írva a Példabeszédek könyve 31. rész 26. és a 27. versében. Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén. Vigyázz a házanépe dolgára, és a restségnek étkét nem eszi. Eddig az ige, és a vers pedig: Túrmezei Erzsébet, az első aranymondásom. Az eget rőt színűre festve, tűz volt a faluban egyik este. Mikor másnap reggel jártam ott, láthattam az üszkös romot, és azt olvastam a kormos falon: látod, a tűz micsoda hatalom. 5 éves koromban történhetett. Este édesanyám lefektetett. Az imádságot elmondtam hibátlan, a szemem álomra zártam. De a szívem elfogta a félelem. Ha újból tűz támadna hirtelen, rekedten kongna a harang megint, s ami szép és kedves, elég nem mind. Édesanyám odajött, miért nem arszom? Aggódva simogatta meg az arcom. Elpanaszoltam, miért rettegek? A sötétben talán rossz emberek lopózkodnak, és felgyúlod a ház, amikor senki sem vigyáz. Édesanyám, most is emlékszem, akkor összekulcsolt a kezem, és az első aranymondása engem akkor tanított életemben: hogyha Isten velünk, ki ellenünk, mi az ő oltalmába pihenünk, ő vigyáz ránk minden pillanatban. Ha Isten velünk, mondtam, mondogattam, s nem éjesztett a romok képesem, nem sokára aludtam édesen. Azóta már a félvilág is égett, Édesanyám, most is áldlak téged, hogy kezem akkor este összetetted, hogy ezt a hitet szívembe vetetted. Azóta annyi minden porba hult, sok emléket eltemetett a múlt, de átkísér ezernyi változáson az én első aranymondásom. Kinyílnak, elhervadnak a virágok, de ez a virág nem hervad el, látod. Édes végszóval járunk elünk, ki ellenünk, ha az Isten velünk. És amit akkor meg nem köszöntem talán, most köszönök meg neked, édesanyám.
Nagyon szépen köszönjük, és köszöntjük ezáltal is a kedves édesanyákat, és most pedig várjuk az óda műsorát sok szeretettel.
Isten nevét dicsérem, szívem csupa hálya, együtt mondjuk hálát, közös Yeah. Hálaadás. Köszönöm Istenem az édesanyámat, amíg ő vég engem, nem ér semmi bánat. Körül lesz virasztó áldó szeretettel, értem éjjel-nappal dolgozni nem este. Áldott teste, lelke csak érettem fárad. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este imádság számolszát, gyermekéért estve. Köszönöm a szívét, mely csak érted dobban, itt a földön senki sem szerethet dobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad. Istenem, köszönöm az édesanyámat. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, aki oltalmadat, igazodat várja. Leborulva kérlek, gondod legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincsen édesapjuk. Vigasztald meg őket, áldó kegyelmeddel, nagy-nagy bánatokat takard el, te mester. Áld meg édesanyám járását, kevését, áld meg körülmúlását, áld meg szenvedését, áld meg imádságát, melyben el nem fárad, áld meg két kezeddel az édesanyámat. Hadd meg, jó Istenem, legbuzgóbb imámat. Köszönöm, köszönöm az édesanyámat.
Nagyon szépen megköszönjük a Csengetyű csoport nagyon gazdag, tartalmas anyáknapi műsorát. Ügyesek voltatok, nagyon szépen énekeltetek, nagyon szépen elmondtátok az idézeteket. Köszönjük a pedagógusok felkészítő munkáját, köszönjük a szülők bekapcsolódását, és szívből kívánjuk, hogy Isten gazdag áldása nyugodjék meg a gyerekek életén, a családok életén, és külön most kívánjuk ezt az édesanyák, nagymamák, dédmamák, ükmamák életére. Az Úr tartsa meg hűséges szeretetében őket, valamennyünket. Folytassuk közös énekléssel a mi Isten tiszteletünket, kedves testvéreim. Az 534. dicséretünkből énekeljük el az első három verset, a 138. Zsoltár dallamára tudjuk ezt is énekelni. 534. dicséret, első három vers. Úr Jézus, aki felséggel és dicsőséggel mentél égbe. Dicsőséggel mentél égbe, és Így helyünkön maradva fohászkodjunk. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint ez alkalommal szól hozzánk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből, a 4. fejezet 14-től 18-ig, illetve az 5. fejezet első 10 verséből. A 2. korintusi levélből tehát a következőképpen szólít minket Isten igéje.
Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Tudjuk pedig, hogy ha a földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve és mezítelenek, mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, a lélek zálogát adta nekünk. Tehát mindenkor bizakodunk és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk elköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk, még akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Mert mindjájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszék elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat.
Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben, feleljünk imádságban a hallott szavaira. Imádkozzunk!
Atyám, én hálás vagyok ezért a napért, hálás vagyok azért, hogy ezt megélhettük ismét, eltelt egy év. Köszönjük azt, hogy jöhetünk eléd, és téged dicsőíthetünk, hiszen te vagy az élet, igazából az anyák napja is ezt tükrözi, hogy születés, élet, gyermek születése, és köszönöm azt, hogy ebben ennek mindenki részese lehet, hogy ez nem csak az anyákról szól, hanem ez mindenkiről szól, és szólhat benned Krisztusban. Köszönjük a gyerekeket, köszönjük az ő szolgálatukat, tarts meg az ő életüket, és áld meg az ő további életüket. Köszönjük azt, hogy megszülethettek, és köszönjük azt, hogy nekünk ajándékoztad őket. Imádkozunk azokért, akik esetleg már elvesztették a szüleiket, akik már nem ünnepelhetnek együtt, nekik is te adj vigasztalást, és te adj benned való békességet és megnyugvást. Hálásak vagyunk azért, hogy benned az édesapák is, és tényleg mindenki részesülhet ebben a napban, hiszen mindenki tőled kapta az életét, és hálásak vagyunk ezért, hogy megajándékoztál minket. Mindenkinek van édes anyja, és hálásan köszönjük azt, hogy van, aki még tud szóban köszönetet mondani, van, aki már csak a lelkében, de hálásak vagyunk azért, hogy jöhetünk hozzád, és te mindenkit, kinek szüksége szerint betöltöd az ő szükségét, és mindenkinek te adsz vagy fizikai boldogságot, vagy lelki megnyugvást. Áld meg ezt a mai napot, köszönjük a napsütést, és köszönjük azt, hogy ilyen szép napot kaptunk, add, hogy a lelkünkbe is ilyen boldogság, öröm lehessen ma, anyák napja alkalmából, és áld meg az édesanyákat is, a családokat. Imádkozom a szolgálatért, ami most következik, te áld meg az igét is, és add, hogy szerinted való tőled jövő szavak lehessenek ezek. Tiéd a dicsőség mindörökké Jézus Krisztus nevében. Amen.
Köszönjük. Az igehirdetés meghallgatására készülve most pedig a 214. dicséretünket énekeljük. 214. dicséret, ez egy verszak, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni akar ez alkalommal, írva található az olvasott bibliai szakaszban, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele, 5. részének 2. versében. Kérem, hogy az ige iránti tiszteletünk jeleként fennállva hallgassuk meg ezt a rövid idézetet a Szentírásból, második korintusi levél, 5. rész, 2. vers. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat. Eddig az írott, igen, foglaljuk el a helyünket, testvérek. Anyák napján különösen is nagy-nagy hálaadással tartozunk az életünkért, testünkért, lelkünkért, amelynek átadásában, megformálódásában óriási szerep jutott az édesanyánkra. Tudjuk, hogy szó szerint a testéből táplálódik az a kis magzat, és sok mindent el is viszünk az anyukánkból, már jól értsétek, itt most a kálciumra gondolok például. Szóval a testünket is Isten úgy rendezte, hogy az édesanyánk testében induljon el, fejlődjön ki, és tudjon aztán megszületni. Ezt talán már a legkisebbek is sejtik, tudják, nem kell nekik mindent tudni még, majd lassan megértik ezeket a folyamatokat. De mi felnőttebbek jól tudjuk, hogy igen, óriási ajándék az életünk. Óriási ajándék éppen ezért az édesanyánk. És nagyon fáj, amikor valaki mégsem tud az édesanyjával felnőni, ilyen vagy olyan okból, vagy viszonylag fiatalon elveszíti. Nagy-nagy hálával mondom, és tudjátok, mert szoktam rá utalni, hogy még él az édesanyám. Ez egy külön ajándék, hogy valaki a 90 évet megéli, de ma még lesz szó nagyobb számokról is. Hála és dicsőség Istennek, hogy ez a titokzatos kapcsolat létrejön, az anyai szív, az anyai test és a magzat teste között, és a lelki kötelék pedig soha el sem szokott szakadni. Nagyon mély összetartozásban éljük az életünket, akár tudunk róla, akár nem, akár édesanyánk jobban be tudja tölteni az anyai küldetést, akár kevésbé. Isten rendelése az, hogy mi így jöjjünk a világra. Ezzel együtt tudjuk, hogy ma már a tudomány lehetővé teszi, hogy másképpen is elindulhat, de azok ilyen extra kivételek. A teljesen általános, természetes, teremtettségi rendből következő az az, hogy a mi életünk az édesanyánk szíve alatt megfogant, kifejlődött, és aztán a rendelt időben megszületett. A mai szakaszunk viszont talán meglepő lesz, és tényleg egy ritkán kiemelt tanítása ez a Bibliának. Arról beszél, arról olvasunk itt Pál apostol második korintusi levelében, hogy van egy második testünk is. Van egy második testünk is. És ez nem von le semmit az első jelentőségéből, még kevésbé az anyák önfeláldozó áldozatából és odaszánásából, amellyel fölvállaltak minket, aztán megszültek, felneveltek, gondoskodtak, vagy gondoskodnak rólunk mind a mai napig. De mégis, itt most húsvét és áldozó csütörtök között, vagyis a feltámadás és Jézus mennybe menetele közötti időszakban azt olvassuk, amit például a Heidelbergi K.T. 49. kérdés felett így fogalmaz meg. Mit használ nekünk, hogy Krisztus a mennyben van? Tudnék, hogy testi értelemben. Azt, hogy a mi testünk ővele már a mennyben van, és ez biztos záloga annak, hogy ő, mint a mi fejünk, minket, tagjait is fölemel magához. Más szavakkal, van egy második tested elkészítve, amit meg fogsz kapni őtőle. És ha csak ezt az egy üzenetet adnám most át nektek, elég gondolkodni valót adnék, úgy érzem, hogy akkor hogy is viszonyuljunk ez a mostanihoz, egyáltalán a földi életünkhöz, mert akkor sokkal többünk van, mint amit eddig tudtunk, vagy sejtettünk. Ha van egy második testem is, ráadásul arra nézve már előre sejthető és állítja a Biblia, hogy például betegség, öregedés és halál nem fog rajta, egyik sem, sem a betegség, sem az öregedés, sem a halál nem tudja többé befolyásolni és legyőzni ezt a második testet, amit Jézus Krisztus készít el az ő feltámadása óta a mennyei dicsőségben. Szóval ez sok szempontból átrendezi, és engedjük is, hogy rendezze át a gondolatainkat, rendezze át az egész életvitelünket, mert csak javunkra válik. Mert felkészülünk valamire, amire sok ember készületlenül jön majd, vagy szembesül vele, és ott áll megdöbbenve, hogy igen, a Bibliának igaza van, mi nem valami szellemi feltámadásban hiszünk, mert nem ezt tanítja sem az Úr Jézus, sem Pál, hanem testi feltámadás az, amit a Szentírás elénk tár, és itt Pál apostol ki is hangsúlyoz. Mire alapoz maga a Heidelbergi KT is? Arra, amit olvastunk a mai hosszabb ikeszakaszban, illetve hallottunk egy kedves óvónő felolvasásában, hogy a mennyei sátorról beszél, házról és hajlékról, amit fel fogunk öltözni e mostani testünkre. Nem tényleges házról van itt szó. Arra egy másik kifejezést használ a Szentírás, például a János 14-ben sokan tudják, ott azt mondja az Úr Jézus, hogy elmegyek és helyet készítek nektek, hogy aztán ismét eljöjjek és magamhoz veszlek titeket. Az ott ténylegesen hajlék, amiről ott beszél az Úr. Itt viszont egy felöltőről van szó, egy felöltözésről, egy olyan fajta új testről, amely ráadásul a régit utána elnyeli, mindörökre eltünteti még az emlékét is, és mégis test, mint egy felöltő, felöltözésről van itt szó a II. Korintusi levélben, de az 1. Korintus 15-ben is ezzel a képpel él Pál apostol. Ha Krisztusé vagy, tudhatod, hogy van egy második tested, amit az örökké valóságra kapsz. Ha Krisztusé vagy, tudhatod, van egy második tested, amit az örökké valóságra kapsz. Mi szoktuk egy kicsit viccesen, de komolyan így köszönteni egymást keresztjének születésnapunkon. Voltak néhányan, engem is most megtiszteltek nemrég, hogy szívből kívánok neked, élj örökké. Nem élj soká, az is szép, hogy soká. Élj örökké. És ez arról szól, amiről itt Pál ír, hogy új testben, nem a régi fog valamilyen módon, bocsánat, így mondom, elevickélni még az élet útjain x száz évet vagy ezret, hanem hidd el, hogy készen van az újad, most higgy az Úrban, most higgy, most tartoz hozzá, és ő garantálja. Ő garantálja, hogy van egy második tested. Angliában úgy esett, ha jól tudom, hogy most idén a híres angol bajnokságot a Liverpool csapata nyerte meg. Ugye nekünk ez azért kedves, mert van benne egy magyar is, de most el nem akarok külön kitérni. Szóval, talán ti is láttátok, mert azért a közmédiát akarva-akarvatlanul elénk tolja az internet rendszere. Levette az egyik holland származású liverpooli futballista, levette a felső mezét, és alatta volt egy másik, nagy betűkkel kiírva rá angolul, én Jézushoz tartozom. Halleluja! Milyen, vannak ilyen focisták, aki ezt vállalja és vallja, és ha nem hinné, nem írná ki magára, mert ezzel nem szoktunk viccelni. És nagyon jól megfogalmazta, írhatta volna minden, most nagyon nagyot nyertünk, tehát akkor, mint hívő, azt mondom, hogy Solideo Gloria, egyedül Istené a dicsőség, valószínűleg ezt is gondolja ez az emberbe, nem tudom, kiről van szó, csak ezt tudom, hogy liverpooli futballista és egyébként holland. Nem, ezt írta ki, én Jézushoz tartozom, pont. És ezzel mindent elmondott. És testvér, ha ezt el tudod mondani magadról, nem kell kitenni, nehogy úgy vegyétek, hogy ez akkor most a módi, a keresztény tanács, hogy akkor járjunk ilyen pólóban, egyébként szabad. Tudtam, a Magyarországon szabad, ezért nem vennének elő az utcán, ha én ilyen pólóban mászkálnék. Én Jézusé vagyok. Én Jézushoz tartozom, vallja ez a futballista, és csendesen én sem tudok többet, nem is akarok többet mondani magamról, mint református lelkész. Ez a legtöbb, amit elmondhatok. Az összes többi körítés, az összes többi, hogy én a maszatolás, hogy most milyen címem van, vagy nincs, meg fokozatom, vagy nincs fokozatom, tisztségem, vagy nincs tisztségem. Én Jézusé vagyok. És az azt jelenti, hogy például van második testem, amiben készülök belebújni, vagy pontosabb a fogalmazás, amit készülök majd felölteni, amikor Jézus Krisztus eljön ítélni eleveneket és holtakat. És ebben egy rengeteg vigasztaláson, és ezt szeretném megosztani veletek, mert ez egy hatalmas üzenet, megdöbbentő, meglepő. Itt így olvastuk a negyedik versben, hogy a halandót elnyeli az élet, hogy ez az új ruha, ez az új test, ez valamilyen módon végképp megszünteti a réginek még az emlékét is. Pál a második, az első Korintus levélben is ír erről, például azt írja, hogy íme titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan minnyájon elhunyni, de minnyájon el fogunk változni. Ugyanis az a generáció, aki megéri Jézus második eljövetelét, az nem hal meg, de ugyanezt a változást átéli, hogy a régi testét elnyeli az új. Tehát mind a két korintusi levélben Pál egybecsengően tanít, és a Biblia többi része is figyelmeztet, hogy erre legyél készen, mert azért ebben van intés is. Erről is, bocsánat, így mondom, hogy muszáj szólni. Például a Máté 18-ban ott figyelmeztet az Úr Jézus, hogy ha ebben a testben azt látom, hogy mondjuk a kezem megbotránkoztat, olyat csinál, olyat érint, amit nem volna szabad, ott azt írja az Úr, azt mondja, hogy inkább vágjam le. Fú, ez milyen morbid, nem? Ilyet mondani, hogy most akkor vágjam le a saját kezemet. Mi ez? Öncsonkítás vagy mi? Nem, nem. Ez egy erős figyelmeztetés arra, hogy inkább félkézzel menj a mennybe, mint két kézzel a pokolba. Tehát ez egy kép. De ugyanakkor a háttérben, az Úr szavai mögött ugyanez van, amiről ma ír Pál apostol, hogy az Úr tudja, hogy nekünk lesz egy új testünk, és az új testünkben már nem fog hiányozni a kezünk. Mármint amit itt esetleg jelképesen levágtunk, megtagadtunk, nem nyúlok hozzá. Ezt jelenti ez a tanítás, hogy ne nyúlj hozzá, ne nézz oda, ahova nem kéne, mondja a szemre is. Inkább engedd el gondolatban mindenképpen azt a testrészedet, nehogy ezek a cselekedeti bűnök téged a kárhozatba vigyenek, amit a kezeddel vagy a szemeddel vittél véghez. Szóval az új testről, a feltámadásról, az Úr Jézus és Pál apostol és a többiek teljesen egybehangzóan tanítanak és vallanak, és valljuk ezt ma is. Istennél van egy második testünk, és bármi történik is ez az elsővel, a másodikkal folytatjuk a létünket, a létezésünket, csak nagyon nem mindegy, hogy hol, olvastuk itt a mai szakasz végén, a 10. versben, mert mindannyiunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszék elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. És ezzel néha nagyon élesen szembesülünk, szembesülök én is, hogy mit akarok, mit akartam, hogy is élem a keresztény életemet, és van miért szégyenkeznem. De mégis örömem, hogy az új test el van készítve. Kegyelemből, hitáltal. Az Úr Jézus nem azt nézi, hogy milyen rossz vagyok. Csak azt nézi, hogy van-e egy kis bizalom a szívemben iránta. Ez a döntő. Van-e bizalom afelé, hogy ő minden bűnöm büntetését magára vette. Tényleg. A Liverpooli focistával együtt én is kiírhatom. Én Jézushoz tartozom. És hiszem, hogy ott majd találkozunk, és lesz egy közös nyelv. Most nem tudok beszélni a hollandokkal, de ott majd tudunk. Lesz egy közös mennyei nyelv, ahol kommunikálunk és dicsérjük az Urat, és örülünk annak, hogy megvalósította, amit megígért, a régit elnyelte a halál, a régi elporlatt, a régivel akármi történhetett, mármint a régi testemmel, a mostani testemmel, elsüllyedhettem a tengerbe, megéghettem a tűzben, fölrobbanhattam egy gránát mellett, teljesen mindegy, mi történt, szétette az agyamat a rák, bármi történhetett, nekem van egy új testem, amely működik és egészséges, amely tudja dicsérni az Urat,
amely tud örülni majd veletek együtt, testvérek. Én szeretnék mindenkivel találkozni, akik itt vagytok. Mindenki, a kicsikkel is, meg a nagyokkal is. Találkozzunk oda át. Az Úr Jézusba vetett hit által. Mit tegyünk, hogy jól felkészüljünk? Hát ebben a testben kell tenni valamit, nyilván. Tehát ez a testünk arra adatot, hogy felkészüljünk a második menetre, az Isten feltámasztó kegyelme általi újjáteremtett világra, mert a meghalásunk után nincs esély már, hogy változtassunk. A meghalás után már egyértelmű, hogy az Úr Jézus elé fogunk állni, a köztes időt nem érzékeljük, meggyőződésem. Meg is szűnik számunkra ez az idő, amikor meghalunk, nem is értelmes dolog erről gondolkozni se, hogy mit fogunk csinálni a meghalásunk és az Úr Jézus visszajövetele között. Nyugodtan mutatom, semmit, mert nem is fogjuk érzékelni. Egyszerűen csak azt érzékeljük, hogy itt az Úr. És közben, hogy mi történt a Földön, teljesen mindegy. Mi meghaltunk. Ő megjön, maga elé állít, és külön választja az övéit, meg a nem övéit. És jó tudni, hogy például van egy olyan liverpooli focista, aki bátran hittel vallja, hogy ő már most az Úré. És amikor jön az Úr, nem fogja elfelejteni, hogy maga mellé a jobb oldalára állítsa. Mit érdemel ez a földi test? Hát érdemel bizony gondoskodást, csak imádatot nem. Érdemel odafigyelést, mert az Isten ajándéka ez is. Mert ebben a testben járva tudsz hitre jutni. Ebben a testben járva tudod megmutatni, hogy szereted az Urat vagy nem. Ebben a testben tudod kifejezni a háládat az édesanyád iránt. Ez kell a test, mert a test mozog, cselekszik, beszél, kommunikál, és Isten jól látja ezt, és figyeli ezt. Tehát nem elhanyagolást érdemel ez a test, bár tudom, van egy másik. Sőt, azt írja Pál az 1 Korintus 6-ban, avagy nem tudjátok, hogy a testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem magatokéi vagytok. Aki befogadta az Úr Jézust, és így megkapta a Szent Lelket, a Szentlélek ajándékát, nem hanyagolhatja el a testét. De nem is kell sztárt csinálni belőle, bálványt, imádni való dolgot. Gondold végig, hogy mennyit törődsz a lelkeddel, és mennyit törődsz a testeddel általában. Hát nagyon kevés az, aki azt mondhatja, hogy többet törődök a lelkemmel, mint a testemmel. Gondoljatok csak egy mostani statisztikákra gondolok, most is húsvétkor közé tették, hogy full, az összes wellness szálloda és apartman és minden tele volt Magyarországon. Voltunk templomba is, de nem volt tele. És ezt ne panaszként vegyétek, vagy így, csak úgy megállapítjuk, ez van, wellness az nagyon megy, de húsvétkor is az megy, a templomok meg hát annyian, amennyi voltunk azért szépen, itt is, meg szerte az országban, meg a világon, nem beszélve róla, vannak országok, nemzetek, ahol majd mai napig teljesen megtelnek a templomok egy-egy nagy ünnepen. No, szóval mennyit is törődünk a testünkkel, és mennyit a lelkünkkel, ezt azért érdemes mérlegre tenni. Mert a kegyelem az az, hogy akármilyen a tested, akármilyen a lelked, Isten szeret téged és vár téged. És szeretné, ha valahol megvallanád. Nem kell, mondom újra, a mezedre vagy a pólódra kiírni. Elég, ha csak a cselekedeteid mutatják. Elég, ha csak a szavaid utalnak rá. Én nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, az Úr Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ha Isten megengedi, akkor egy hét múlva itt ebben a templomban ismét többen ezt a vallomást készülnek kimondani, mint konfirmandusok, gyerekek és felnőttek egyaránt. Nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. És ha tudod, hogy van egy másik tested, kegyelemből, hitáltal, Isten ajándékaképpen, akkor ezt a mostanit is helyesen tudod kezelni. Édesanyád mindig szeresd, ez nem kérdés. De eljön az a pont, és ezt tényleg átélik például kamaszok, akik kamaszként jutnak hitre, és a hitetlen szülők sokszor megbotránkoznak rajta, ez az igazság. Én nem egy ilyen családdal találkoztam már, ahol a gyermek, de már olyan nagyobbacska, tizenéves tinédzser hitre jut, és akkor a szülők nagy megrőkönyödésére úgy viselkedik, és néha még mondja is, hogy én elsősorban az Úr Jézusé vagyok. Ezt általában a hitetlen szülők nem tudják befogadni. Ez túl sok itt hirtelen ezt lenyelni, ezt a békát. Mi az, lányom, fiam? Mi az, hogy Jézusé vagy? Nem az enyém, nem a miénk vagy, mondja egyébként jogosan az anya meg az apa. Csak kettő egyszerre igaz, de a prioritás nem mindegy. Melyik az első? Kitől kaptam igazából a testemet, a lelkemet? Kitől kaptam a gondviselést, mondjuk 15 éven át? Ki hozta föl a napot rám? Ki gondoskodott róla, hogy teremjen a föld? Ki adta, hogy működjön akár a gazdaság? Mi azt hiszük, hogy emberek, meg a véletlen, meg a nem tudom ki, nem is úgy általában a jóisten, hanem az Úr Jézus Krisztus, aki ott volt a teremtésnél, aki most is igazgat mindeneket, aki most is azon munkálkodik, hogy nekünk készen legyen a testünk, a második testünk, azon munkálkodik, hogy lakóhelyünk is legyen, mert ahogy utaltam rá, lakóhelyről is beszél az Úr a János Evangélium a 14. részében, folyamatosan közben jár, érted, most is azért imádkozik az atyához, hogy aki itt vagy most a Kálvin téri templomban, el ne szalaszd a lehetőséget, hogy megtérsz, el ne szalaszd a lehetőséget, hogy rábízod magad Jézus Krisztusra, aki nem mellesleg meghalt érted a kereszten, hogy a bűneid összes büntetését magára vegye, mindazt, amit elkövettél szóban, cselekedetben, mulasztásban, valahol valaki, nem beszélhetem ki jobban, mert az illetlen volna, de aranyosan, hát hiszen egy fiatalról volt szó, megkérdezték, hogy hányféleképpen lehet vétkezni Isten ellen, ez egy téma, ugye hittamból, illetve konfirmációi felkészülésben, és akkor kezdte sorolni, hogy is vétkezik az ember. Hát tud cselekedettel vétkezni, tud szóval, tud gondolattal, és mulatozással. Hát persze nem ez volt a első válasz, hanem az, hogy mulasztással, de önnála ez egy kicsit összecsúszott. Ez így kedves és aranyos, és nyugodtan nevethetünk rajta, de azért én azt látom, hogy igazán talán legtöbbet a gondolati bűneink után a mulasztásosok jönnek. Nem az, amit csinálunk, nem azzal van a fő baj, hanem amit nem csinálunk, pedig kellene. Ilyen egyszerű dolog. Meg kéne már bocsátani a szomszédnak. Vagy, uram, bocsá, feleségnek, férjnek, gyereknek, szülőnek. Én megvallom nektek őszintén most, hogy anyák napjára gondoltam, Isten lelke a szívemre helyezte, hogy van valami, ami miatt én neheztelek az én drága 90 éves anyukámra. És itt most meg nem mondom el a részleteket, mert azért ez nem itt kell lesz nekem elmondanom, de azt állítom nektek, hogy megbántam és bocsánatot kértem. Egyelőre csak az Úrtól, mert most nem vagyunk napi kapcsolatban, meg telefonon szegényt már nem is lehet igazán elérni. De a lényeg az, hogy rájön az ember, hogy dehogy nem vétkeztem én. Pedig állítom nektek Isten színelt, hogy alapvetően szeretem és szerettem végig az anyukámat. De rá kellett jönnöm, hogy van valami, amit miatt én úgy neheztelek a szívem mélyén, ahogy ő nevelt engem, vagy nevelt minket. És most azt mutatta meg a Szentlélek, hogy ma csak szállj magadba, és kitartsál bűnbánatot. És ne nehezteljél az anyukádra. Ne nehezteljél, egy kicsit se. És megvallottam, és most azért merem ezt nektek elmondani, mert hiszek a bűnbocsánatban, hiszek abban, amit így ír a Biblia, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő az Úr, hű és igaz, megbocsátja azokat, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Mert ez is gonoszság, bűn. Neheztelni az anyukánkra, mert hogy ő is hogy nőtt föl, nem megyek bele, meg mit tanult, meg mit nem tanult, meg mit látott a saját szüleitől, meg mit tudott átvenni, meg mit nem, mit tudott átadni nekünk gyerekeinek, meg mit nem. Ez nem az én témám. Egy a témám. Hálát adni ezerrel, ahogy ma szoktuk mondani. Ezerrel hálát adni az édesanyámért. És ezt szeretném tenni, és ebben megerősödni itt is közöttetek. És lassan végére érve még hadd hangsúlyozzam, hogy igen, ez egy óriási vigasztalás, hogy mi nem csak e testben élünk. Nekünk nem ennyi az életünk, testvérek. Így tudom elengedni a testi vágyak, kívánságoknak is egy részét, ami nem egészséges, ami nem helyes, vagy egyenesen bűnös. Így tudom megtagadni. A keresztjén az nem egy ilyen önmarcangoló, magának ártó ember, viccesen meg rosszindulatlan szokták mondani, hogy ami jó, az mind nem szabad a kereszténységben. Hát ez óriási tévedés, de azért tűnik így, mert az emberek nagy résznek fogalma sincs, hogy van egy második teste. Fogalma sincs az embereknek, hogy mi minden jön még ránk. Jó! Jó, nem rossz, jó! És ha tudom, hogy ilyen távlata van az életemnek Jézusért, és az ő áldozatáért, akkor megérik, hogy bizonyos dolgokról tényleg lemondok. Bizonyos dolgokban tényleg azt mondom, köszönöm, ez nekem nem kell. Mindenki rohan utána, mindenki kepeszt, mindenki majd meg őrül, hogy ezt el kéne érni, ezt át kéne élni, ezt az élményt ki kell próbálni. És a keresztény magába száll, egy kicsit elgondolkodik, és azt mondja, Uram, köszönöm az életemet. Köszönöm, amit eddig megéltem. Van nekem távlatom. Van nekem mennyei ajándékom. Testi is, nem csak lelki. Testi ajándékot is váltott meg nekem az Úr. Tehát ami úgy tűnik kívülről látszólag, hogy ilyen önkínzás, meg ilyen szerzetesi magunkba fordulás, vagy bárhogy fogalmazzuk, vagy mutattak erre példát az előttünk járók, nem biztos, hogy jól, de mutattak példát, hogy na, így szorongasd meg magad, meg úgy legyél nagyon puritán, meg ilyen pietista, meg olyan önmegtagadó. Sok ember ezt jó szándékból teszi, csak sokszor tudatlanságból teszik, tették. De itt van az ige, vegyük komolyan. Mi sóhajtozunk, de mi az igazi sóhajtásunk? Nem az, hogy mennyi itt a baj, hanem az, hogy jaj, mikor tudom fölvenni az új testemet, azt írja Pál. Sóhajtozunk, mert jó lenne már, ha ezt a régit elnyelné az új. Ezért sóhajtozom, és nem azért, hogy jaj, lemaradtam erről, lemaradtam arról, a másiknak többje van, a másiknak szebbje van, a másik itt is járt, én nem jártam. Így, hogy állandóan csak e földi testtel foglalkozunk, és ennek élményeit próbáljuk maximalizálni, ahogy ma szoktuk mondani, hát így nem lesz vigasztalt életed, ezt előre borítékolom neked. Keseregni fogsz évtizedeken át. Nem tudod maximalizálni az élményeket, akármennyire próbálod, és még ha el is éred az általad elgondolt maximumot, ha a bakancs listádat végig kipipálod, ahogy megint csak szoktuk mondani, megint ott fogsz lenni, hogy ott fogsz tartani, még mindig hiányzik valami. Pedig csak az Úr szeretetét kéne komolyan venni, pedig csak hozzá kéne térni hálaadással is, visszatér, megköszönni az édesanyánkat, minden, bocsássatok meg anyukák, minden hibátokkal együtt, na az apák hibáról hosszabban tudnék beszélni, már csak azért is, mert én is az vagyok. De a lényeg, hogy a Szentlélek rávezet, csak háladással tartozom az édesanyámért, és szégyelhetem magam, hogyha én nekem kritikám van az ő nevelési módszerével vagy eszközeivel szemben. Sóhajtozunk, és ezzel most végére értünk, de mire, miután sóhajtozik Pál? Igazán egyet várok, mondja az apostol, hogy ezt a régit, ami beteges, ami már kicsit öreg, ami már ilyen-olyan, ezt nyelje el az az új, amit az Úr Jézus elkészített nekem. Ezért mond ilyen megdöbbentő dolgot a Filippi levélben, hogy szeretnék elköltözni és a Krisztussal lenni, mert ez mindennél jobb. Ez is sokan félreértik, hogy tehát bocsánat, kimondom, de bocsássa meg az Úr is, meg Pál is, hogy tehát őrült ez az ember. És most öngyilkos akar lenni, vagy mi? Nem. Csak ő tudja már, a lelkébe beíródott, bevésődött, hogy tényleg jobb lesz az Úr Jézussal lenni mindennél. Ebben az új testben élni jobb lesz mindennél, amit itt a földön átéltünk. Őt színről színre látni, vele közvetlenül beszélgetni, mindennél jobb lesz, amit eddig átéltünk. Ezt vallom én is, és vallja az összes apostol és az egész Szentírás. Teljes öröm van te nálad, és a te jobbodon gyönyörűségek mindörökké. Ezt már Dávid király leírja Krisztus előtt 1000 évvel, 16. Zsoltárban. e felé megyünk, és e felé hívunk mindenkit. És most fogadtátok, és fogadtuk ezt a drága kis műsort, amit elmondtak a gyerekek. Hát ők rajtuk keresztül Isten hívogat, higgyétek el. Ő hív, hogy forduljunk hozzá, és rendezzük a kapcsolatunkat vele, mert szeret minket. Nekünk abszolút megajándékozó Istenünk van. Még egy új testet is elkészített számunkra, és itt a földi létben is lehet rá számítani. Akkor is, ha vannak próbák, ha vannak nehezek, vannak veszteségek, vannak betegségek, és bűnbe esett világban ez nem is lesz másképp. De az újjáteremtett világban, a te új testedben olyan örömöd és olyan békességed lesz, amit el se tudtál képzelni. Szívből kívánom nektek és magamnak is, hogy meglássuk, megérjük, és boldogan üdvözöljük majd egymást, és üdvözöljük édesanyáinkat ebben az újjáteremtett, Isten által megáldott és megszentelt világban, új testben, új életben. Így legyen. Amen. Énekszóban feleljünk először a hallott ígére, testvérek, és énekeljük most az 359. dicséretünk 5. versét. 359. Persze lehet, hogy a kántorunk majd mindjárt tiltakozik, de nem tiltakozik. Egy másodperc, elnézést kérek, de itt én valamit lehet, hogy rossz helyre írtam. 359. Nem, ez az 534-nek lesz a 4. verse. 534. dicséret 4. verse. Erre gondoltam, ez a helyes bejegyzésem. Tehát 534, 4. verszak. Majd, ha megfutjuk pályánkat, várt pálmánkat a kezünkbe add. Így helyünkön maradva imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, aki csodálatosan végig gondoltad az ember létet, az emberi életet, aki férfivá és nővé teremtettél minket, hogy a szent kettősségben kibontakozzék és valósággá legyen a szeretet. Urunk, neked köszönjük, hogy hálát adhatunk ezen a mai napon édesanyánk életéért, szeretetéért, hűségéért. Mindenért téged magasztalunk, de nekik is kifejezzük köszönetünket, hiszen ha nem akartak volna, nem élnénk. Ha nem vállaltak volna, akkor nem ismernénk sem téged, sem egymást. Áld meg őket, ha még élnek, te vigyázz rájuk, ha várakoznak a feltámadásra, és te ajándékozz meg minnyájunkat élő hittel, igaz reménységgel, hogy az Úr Jézusba vetett hitáltal, kegyelemből, bűneink bocsánatát bírva, megtapasztalhassuk. Sokkal-sokkal jobbat terveztél, mint gondoltuk. Sokkal csodálatosabb lesz az új testünk, mint a mostani, hiszen azon már nem uralkodik többé a bűn, a betegség, az öregedés és a halál. Hálát adunk neked. Hálát adunk gyermekeinkért, hálát adunk az óvodánkért, azokért a gyerekekért, akik által ma is te szóltál hozzánk. Hálát adunk a szüleikért, nagyszüleikért.
Hálát adunk a pedagógusokért, akik erre adták életüket, hogy neveljék, terelgessék ezeket a drága kicsi életeket. És szégyenkezve valljuk meg, hogy sokszor a testünket jobban tápláltuk, mint a lelkünket. Sokkal többet törődtünk a testi egészségünkkel, mint a lelkivel. Sokkal fontosabbak voltak testi élmények, örömök, mint a lelkiek. Kérünk, töröld el bűneinket, és adj új utat nekünk, hogy őszinte, tiszta szeretetben járhassunk, hogy rád mutasson az életünk, akármilyen esendőek is vagyunk. Áld meg gyülekezetünket, áld meg városunkat, áld meg hazánkat és nemzetünket, itt és a határon túlélő testvéreinket. Áld meg a világ keresztjéneit, akár a futballistákat, akik megvallják, hogy hozzátartoznak, és áld meg azokat az egyszerű embereket, akik csendben imádkoznak értünk, talán éppen a szüleink, nagyszüleink vagy dédszüleink. Könyörülj a világ vezetőin és az egyház vezetőin, te válasz új vezetőket, te mutasd meg, hogy kik és kik legyenek azok, és könyörüljél, hogy ahol fegyverek dörögnek, ott elcsendesüljenek. Könyörüljél, hogy akik betegek a szeretteink közül meggyógyulhassanak, és könyörüljél, hogy ha valakit elhívsz közülünk, akkor tudjuk hitben rád bízni, szeretetben, reménységben elengedni a kezét, hiszen nem a semmibe, nem a megsemmisülésbe engedjük el halott szeretteinket, hanem a te áldott terveidre bízzuk, amelyekben ott szerepel az új test is, mint a te ígéreted. Kérünk, atyánk, az Úr Jézus Krisztusért, hallgass meg, áldj meg, és tarts meg minket a te szeretetedben. Amen. Egy rövid csendben kiki saját imádságával forduljon az Úrhoz. Amen. Helyünkről felállva együtt imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságot, mi gyerekek és felnőttek együtt tudunk és vallunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mi velünk most és minden időben. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és csak néhány rövid percben a hirdetéseket hadd osszam meg még kedves minnyájatokkal, mielőtt a záró éneket is énekelnénk. Egy nagyon kedves kötelességemnek hadd tegyek eget, hiszen szeretnénk köszönteni egy kedves volt lelkipásztorát ennek a gyülekezetnek, Nagy Ferencné Lenke nénit, és szeretettel kérem, hogyha tud, jöjjön ide ki közénk, hiszen 95. évét betöltötte, ha jól tudom, tegnap. Ki tetszik tudni jönni, Lenke néni? Vagy szívesen oda megyek, mert csak egy virágot szeretnék átadni, ennyi, tehát nem. Akkor oda megyek, jó? Majd oda küldöm. Tessék akkor helyet foglalni. Nagyon örülünk, hogy itt van, itt tetszik lenni, és az egész családot szeretettel köszöntjük, és egyben jelezzük, hogy az ő kedves férjének a 100. évfordulója is most van, vagy volt, ugye a napokban. Úgyhogy Feri bácsira is emlékezik a gyülekezet, és átadom az ő hívásukat, hogy aki szeretne pár szót váltani a családdal, azokat meghívják a gyülekezeti terembe, most az istentisztelet után, tehát ott még lesz egy kis megemlékezés, szeretettel hívják és várják az érdeklődőket. A Lenke nénnek pedig azért engedtessék meg, mielőtt a virágot átadom, hogy tiszta véletlenül a 95. Zsoltárból olvassam Isten igéjét. A 95. Zsoltár első 7 versével kívánjuk minnyájan Lenke néni életére Isten gazdag áldását. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt,
újongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk eléje hálaadással, újongjunk előtte énekszóval, mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a szárazföldet is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, esünk térdre alkotónk az Úr előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Slenke néni pásztor volt, és bárány egyszerre, a legelő táplálója, a nyáj táplálója, és az élő Istenből merítkező hívő ember. Nagyon köszönjük a szolgálatát, és kívánjuk Isten gazdag, megtartó szeretetét a jövőben is, hiszen ez a hatalmas Isten, akiről olvasunk a 95. Zsoltárban, eddig is megtartotta, és akár még legalább 5 évig, de ne rövidítsük meg az Isten kegyelmét, ameddig jónak látja az Úr, addig tartsa meg itt a gyülekezet és a család kötelékében. Köszönjük szépen! Röviden a gyülekezet egyéb eseményeiről. A gyülekezeti énekkar készül újra szolgálatokra, lehet még csatlakozni hozzá. A Jó Hírmondó újságunk húsvéti száma még átvehető a kiáratoknál, olvassuk, terjesszük. Hirdettem, hogy utaltam rá, jövő hétvégén konfirmációi hétvége lesz a gyülekezetben, 2 helyszínen is, itt a Kálvin téren és a Bodaszőlőn is. Az a település is hozzánk tartozik egyházilag, nem csak közigazgatásilag. Május 10-én, tehát szombaton 10-től lesz a konfirmációi bizonyságtétel Bodaszőlőn, és 14 órától itteniek bizonyságtétele a nagyteremben. Tehát szombaton 10-kor Bodaszőlő, 14 órakor itt a gyülekezeti nagyteremben. Minden érdeklődőt is várunk, presbitereknek pedig tessék úgy venni, hogy kvázi kötelező a jelenlét, hiszen ők fogadják el ezeket a bizonyságtételeket, és így bocsátjuk őket a fogadalomtétel és áldás alkalmára, ami vasárnap következik. Vasárnap a 10 óra 10-es alkalmon itt lesznek a kálvintéri böszörményi testvérek, 5 gyermek és 3 felnőtt, illetve délután 2-kor Bodaszőlőn fognak fogadalmat tenni és áldást kapni a bodaszőli testvérek, ott 3 gyermek és 3 felnőtt készült fel erre az áldott alkalomra, amikor az életüket oda teszik az élőisten kezébe, tudatosan, nyíltan, és egy konkrét keresztény gyülekezet befogadja őket a hívők közösségébe, az Anyaszent Egyházba. Hirdetem a nyári nagytábort kicsiknek és nagyoknak, ovisoknak és aggasztyánoknak, július 1-től 6-ig, máiban, Miskolctól nem messze egy szép tó partján van egy üdülője a Tiszán inneni református egyházkerületnek, tehát július 1-től 6-ig májiba készülünk, 10 000 forinttal lehet előlegezni családonként, ezt meg lehet tenni a gyülekezet pénztárában, itt a Kálvin téri gyülekezeti teremben. Imádkozzunk a hét áldásaiért. Ma 15 órától szövetségek bibliaórája lesz az IFI teremben, erre is szeretettel várunk minden érdeklődőt, Betánia Szövetség, Biblia Szövetség, akár Vasárnapiskolai Szövetség, Fiatal Reformátusok Szövetsége, vagy Református Fiatalok Szövetsége, ahogy a REFISZ nevezi önmagát. Ezek a legfontosabbak, és nagyon fontos és szomorú hírünk is van. Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk a testvérekkel, hogy Kati Sándorné, született kerékgyártó Róza, Hajdúböszörmény, Petneházi Dávid utca 19 szám alatti lakos, április 23-án 78 évesen visszaadta lelkét teremtő urának. Elköltözött testvérünk temetése május 6-án, ugye ez keddet jelenti, 13 órától lesz a Hajdúböszörmény köztemetőben. Hordozzuk imádságban a gyászoló családot. Heti alkalmainkat már csak így egész röviden említem. Hétfőn 17:30-tól lesz női bibliaóra az IFI teremben, 18:00-tól felnőtt konfirmáció előkészítő. Szerdán 9:30-tól lesz babamama kör a gyerekteremben. Szerdán délután 16:00-tól középkerti imaházban bibliaóra. Csütörtökön délelőtt 10-től a Calvin otthonban lesz bibliaóra, csütörtökön 5-től közös konfirmáció előkészítőt tartunk az ifiteremben, tehát erre várom a gyerekeket is és felnőtteket is csütörtökön 5 órára az ifi terembe. Csütörtökön este a bibliaórát is megtartjuk a gyülekezet számára. Pénteken délután 3-kor lesz anyavárlak a gyerekteremben, ez ugye nagyobb gyermekeket nevelő szülőknek, anyukáknak a külön alkalma, tehát pénteken 3-tól anyavárlak. Szombaton, hogy említettem, délelőtt konfirmáció, bizonyságtétel Bodaszőlőn, délután itt a nagyteremben, 5-től az ifit is megtartjuk. Jövő vasárnap pedig említettem a konfirmációs alkalmakat. Köszöntjük a születés- és névnapos testvéreinket, így a Mónika, Flórián, Florina, György, Nyék, Ernella, Ivett, Frida, Friderika, Gizella, Bendegúz, Mihály, Acsád, Győző, Gergely, Kristóf, Laura, Ármin, Pálma, Mira nevű testvéreket. Előre szólok, ha valaki nyomtatva nézi, elnézést kérünk minden Laurától. Értelően kisbetűvel került a papírra, de ezt nem gondoltuk komolyan. Majd kijavítjuk, amint lehet. Köszönjük a testvérek elmúlt heti persely és egyéb adományait, és az igét helyezzük minnyájunk szívére, így olvassuk a Szentírásban. A jótékonyságról és az adakozásról el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. És egy ideje már szokásommá lett, hogy a gyerekeknek külön megköszönjem a türelmet, mert ha egy kicsit ismerjük a mai helyzetet, nem természetes, hogy a gyerekek végülnek és végvárnak egy húha, milyen hosszú Isten tiszteletet. És ezt azért is mondom, mert ezzel egy picit azért az óvodánkra is szeretnék utalni, és természetesen a szülőknek is nagyon nagy köszönet érte. De a kettő összefügg. Azért egy egyházi óvodában igyekszünk azt is megtanítani nekik, hogy van ideje a csendnek. Van ideje az életben, amikor figyelünk, és nem csinálunk mást. És még most sem nincs alapzaj, hogy így mondjam. És ha lenne, akkor se lenne semmi baj, nehogy félreértsék, tehát ugyanúgy szeretnénk őket. De azért ezt szabad megemlíteni, Isten dicsőítve, a szülőknek is köszönetet mondva, és a pedagógusoknak is köszönetet mondva, meg a gyerekeknek is, hogy örülünk, hogy ilyen szépen végig kivártátok ezt a kicsit hosszabb Isten tiszteletet. Legyen is így. Érezzétek meg, hogy a csend, az Isten előtti csend, az nem üres járat. Az Isten előtti csend, az termékeny, az ott belül terem. Terem dolgokat, békességet, felismeréseket, bűnbánatot és örömet és sok mindent, amit Isten nekünk a csendben ajándékoz, amikor rágondolunk, hozzá fordulunk. Befejezzük 2 énekverssel, ez pedig akkor az 536. dicséretünk 5. és 6. verse, 536. dicséret, 5. és 6. verszak, áldunk s imádunk mindörökké téged.